Kecsmár Krisztián Európai Uniós ügyekért és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár az Inforádió arénájának vendége a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye Magyarország hétfőn küldte meg válaszleveleit a bizottságnak a civil törvény és a felsőoktatási törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásokban. De ezekről a Völner államtitkár is azt mondta, hogy ezek inkább politikai, mint jogi ügyek, és úgy fogalmazott, hogy nem tehetünk arról, hogy Soros György érdekeit sértjük. Soros Györgyöt a válaszlevelekbe is beleírják? Vagy ez belső használatra szánt információ?
Igen. Ismételten köszöntöm a rádióhallgatókat. Ugye az első részben ugye felmerült ugye az a kérdéskör, hogy akkor az Európai Bizottság hogyan is apostrofálja a saját szerepét, és hogyan helyezi el saját magát ugye az uniós intézmények térképén. Egyértelműen ugye kijelentésre került nem egyszer, nem kétszer, hogy ugye az Európai Bizottság egy politikai intézményként működik. Ugye pont a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása kapcsán azért elég intenzív kommunikáció zajlott ugye bizonyos szereplők részéről, tehát így ideértve ugye az Európai Bizottságot, az Európai Bizottság első alelnökét, Franz Timmermanst, ideértve Vera Jourová biztosasszony. Tehát, hogy nagyon sokan elmondták a véleményüket erről az ügyről, tehát egyértelmű, hogy a bizottság politikailag érdeklődött ugye az érintett jogszabály iránt. Tehát innentől kezdve szerintem kijelenthető, hogy alapvetően itt azért politikai aspektusból mindenféleképpen szemléli ezt a bizottság, ezt az ügyet.
De szerencsés ezt beleírni egy jogi válaszlevélbe? Vagy a bíróságnak ezzel nem kell törődni, mert a bíróság, az Európai Bíróság, amely ha oda kerül, akkor majd foglalkozik az ügyel, viszont nem nyilvánított ebben politikai véleményt.
Hát reméljük, hogy az ügy nem kerül a bíróság elő. Ugye látni, hogy egy kötelezettségszegési eljárásnak pontosan az a lényege, hogy ne kerüljön az ügy a bíróság elé. Tehát, hogy amit már említettem, hogy ez egy közigazgatási szakasz, az a lényege, hogy felek kapjanak két hónapot, mindenki le tudja ülni, le tudja mondani véleményét, le tudja írni.
Mint ahogy mi kaptunk.
Vagy így, igen. Hát igen, pont ugye pont ezek azok a tényezők, amik ugye arra engednek következtetni, mint hogyha itt tényleg nem arra az lenne a végcél, hogy itt alapjavőjön megértsük a magyar szabályozást, megértsük azt, hogy miről van szó, hanem mint hogyha mindenféleképpen a bíróság felé kéne menni. Én nem tartom ezt szerencsésnek, mert alapvetően azért a jogi érvek minősége nem hiszem, hogy megengedné egy ilyen bírósági eljárást, de nyilván ugye az majd a bizottságnak a döntése lesz. Ugye tegnap ugye válaszoltunk ennek a két levél kapcsán. Az egyik ugye az a külföldről támogatott civil szervezetekről szóló törvény kapcsán indított kötelezettségszegési eljárás, ami az első fázisban van, ugye az úgynevezett hivatalos felszólítási szakaszban van. A másik viszont ugye a felsőoktatásról szóló törvénynek a módosítása kapcsán viszont az már az indoklásra állított vélemény fázisban van.
De ebben a szakaszban a magyar kormány sem tétlenkedik, mert a legutolsó hírek szerint előre haladott tárgyalások vannak, most már ugye nem Washingtonnal, hanem New York állammal, aminek van joga tárgyalni erről. Ezek eljutottak olyan szintre, hogy már lehet velük érvelni a kötelezettségszegési eljárásnak ebben a szakaszában?
Hát ugye mindenféleképpen látni kell, hogy a bizottságnak ugye az egyik jogi érve, vagy egyik sérelme azt veti fel, hogy egy ilyen nemzetközi szerződésnek a meglétéhez vannak kötve bizonyos tevékenységek, és hát ott nyilván egyértelműen fontos, hogy például Maryland kapcsán, mert ugye született egy nemzetközi megállapodás, illetve az, hogy a New York kormányzójával történő tárgyalások is nagyon jól haladnak, tehát ez mindenféleképpen egy olyan információ, ami szükséges ebben az eljárásban.
De az, hogy a hírek szerint George Patakival, New Yorki kormányzóval korábban már volt valamiféle megállapodás, ez bekerül ezekbe a dokumentumokba? Egyáltalán ez létezik? Van papíron írott nyoma? Mert ez megoldhatná a dolgot.
Hát ugye azt látni kell, hogy alapjavőve, hogyha egy tagállam kijelent valamit ugye egy ilyen kötelezettségi eljárásba, akkor azt azért illik elfogadni, tehát hogy alapvetően nem kell itt bizonygatni semmit, viszont amit mi leírunk, azt azért alapvetően olyat kell leírni, ami meg is felel a valóságnak. Ez mondjuk egy alapkövetelmény. Természetesen jeleztük a tárgyalásoknak hogy hol állnak a tárgyalások.
És elképzelhető, hogy ezek a tárgyalások hamarabb vezetnek észszerű eredményre, mint hogy a kötelezettségszegési eljárás egy újabb lépést mozdul a bíróság felé?
Szerencsés lenne mindenféleképpen, mondom, a eléggé... Tehát látni kell, hogy a bizottság ugye alapvetően ugye a Nemzeti Felsőoktatási Törvény módosítása kapcsán alapvetően a szolgáltatás nyújtás szabadságnak a sérelmét vagy sérelmét hozza fel, illetve hogy az nem szükséges, aránytalan, stb. Tehát, hogy olyan jogi érveket, mert nem biztos, hogy megállná a helyét a bíróságon. Nem nagyon meggyőző ezek az érvek ebben a kontextusban, de alapvetően tényleg az ember érzése, hogy a bírós, vagy az Európai Bizottság ez gyorsan akarja, hogy ezt az ügyet a bíróság elé utalni. Tehát mindenféleképpen az ügy kimente szempontjából nem lenne rossz, hogyha minél előbb egy ilyen megállapodás tudna születni.
De egy ilyen megállapodás előkészítettsége az van azon a szinten, hogy a bizottság mozgását is elemezve hamarabb be lehessen mutatni azt, hogy kérem, nincs probléma, van megállapodás, mehet minden úgy, ahogy korábban ment. Vagy nincs ezen a szinten? Mert erről teljesen ellentmondó hírek jönnek.
Hát nézd, a tárgyalásoknak a lefolytatása az nem az én posztom, tehát erről nem biztos, hogy én vagyok a legmegfelelőbb ember személy, hogy erről beszámoljak.
De időben azért értesülnie kell róla.
Természetesen, mondom, tehát a tárgyalások állásról mindenféleképpen értesítettük a bizottságot.
A külföldről finanszírozott civil szervezetek ügyében indított kötelezettségszegési eljárás, az hol tart most?
Ugye az a kötelezettségszegési eljárásunk az első fázisában van, az egy terjedelmében is egy jóval kisebb terjedelmi anyagról beszélünk amúgy, érvelésre is, hát ugye most még kialakulóban van. Ugye ez mindig úgy kell elképzelni, kapunk egy levelet, ugye ezt megválaszoljuk, utána, hogyha a következő szakaszba lépteti ugye a bizottság, akkor már egy bizonyos problémakörök körül fog mozogni ugye a jogi érvelés. Most ugye azt látjuk, hogy itt a bizottság azt sérelmezi, hogy ezáltal a törvény által ugye a tőke szabad mozgása az korlátozódik, ez egy korlátot jelent, illetve se nem szükséges, se nem arányos, és bizonyos alapjogi kartából beidéz rendelkezéseket. Most látni kell, hogy a bíróság ítélkezési gyakorlat alapján, hogy azt vesszük alapul, akkor egy előzetes bejelentési kötelezettséget már a múltban, hogy a 90-es években az úgynevezett Bordeszai ítéletben elfogadott, és az uniós joggal összeegyezhetőnek tartott, és hogyha ezt veszük alapul, akkor egy utólagos bejelentés, regisztrációs kötelezettség, akkor szerintem még a korlátozás szintjét sem érje el, de semmiféleképpen nem aránytalan vagy szükségtelen rendelkezés. Tehát úgy érzem, hogy ott azért nagyon-nagyon hosszadalmasan azért nem lehet kifuttatni ezt az ügyet.
Az előzetes bejelentési kötelezettség az a külföldről való finanszírozás értékhatár fölötti finanszírozás tényére kell, hogy vonatkozzon?
Az előzetes? Hát ugye az egy másik ügy volt teljesen.
Tehát arra akarok kiukadni, hogy mennyiben összehasonlíthatók ezek az ügyek abból hogy vonható analógia mostanában?
Teljes mértékben összehasonlíthatóak ezek a közügyek nyilván, tehát ott is egy értékhatára volt szó.
És hogyha ezt a bizottság elfogadja, akkor itt megáll az ügy, ezt az érvelés, de nyilván erről van ismeretük, hogy a bíróságnak ez az érvelése szimpatikus, vagy nem? Vagy a bizottságnak még nincs bíróság, bocsánat.
Ez egy jó kérdés, hogy a bizottság el fogja fogadni ezt az érvelést. Hát remélem, hogy el fogja fogadni ezzel a bíróságnak az ítélkezési gyakorlatát. Ismételten nem tudom, hogy ez egy valós jogi, hogy is mondjam, jogi félelem, vagy esetleg itt egészen másról van szó.
Tehát, hogyan értelmezi a magyar fél azt a vádat, hogy aránytalan és időnként az ilyen mértékben szükségtelen intézkedésekről van szó egyáltalán? Mi az aránytalanság meg a szükségtelenség mértéke a magyar kormány szerint?
Hát ugye szükséges, hogy még egy arányosság, hogy inkább általánosságba felel válaszolna meg ezt a kérdést, tehát a szükségesség az, hogy mi indokolta ugye a törvénynek, vagy egy bizonyos jogszabálynak a vagy elfogadását, vagy módosítását. Az arányosság pedig azt jelenti, hogy ugyanazt a hatást, ugyanazt a célt nem lehetett volna elérni kevésbé korlátozó eszközökkel, megoldásokkal. Lényegében ez az a kettő fogalom, ami ezt vizsgálja. Nyilván ebben az ügyben azért látható, hogyha mégiscsak úgy vélekedünk, hogy itt mégis egy korlátozásról van szó, azért ennél kevésbé korlátozó azért nem nagyon van.
Az intézkedések eredeti célja, illetve oka az, hogy a úgynevezett nem kormányzati szervezetek túl nagy politikai befolyást gyakorolnak Magyarországon? És nem lehet nyomon követni, hogy ezt milyen tőkéből és milyen céllal teszik, ahogy a kormány érvel. Tehát ezzel fogunk érvelni a bizottság előtt is?
Alapvetően nyilván az átláthatóság az egy olyan közrend, olyan közérdeki argumentum és érv, amit az uniós jogismerés elfogad.
Tehát de ezt nem elégíti ki az átláthatóságot azok a beszámolók, amelyeket a civil szervezetek jó néhány éve egészen világosan az interneten közölnek, ahol forintra lehet látni, hogy pontosan kitől mit kaptak és azt mire költötték.
De akkor ugye ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy akkor mennyibe korlátozás, hogyha már meglévő információt ugye csak más formában kell átadni.
De akkor az is felmerül, hogyha már megvan ez az információ, akkor mi az értelme még egyszer ugyanezt az információt elkérni?
Hát ennek lehet egy tájékoztató értelme.
De ha eredetileg már közölték, akkor ahhoz képest ez plusz tájékoztatást tartalmaz?
Hát az eredetihez képest mindenféleképpen van egy plusz tájékoztatási tartalma lemennek.
De az a plusz tájékoztatási tartalma, hogy a külföldi jelleget azt megerősíti?
Nem is a külföldi jelleget, hanem inkább az, hogy ez egy meglétező regisztrációs rendszerbe, ugye ez belekerül, de ez már egy létező regisztrációs rendszer volt. Tehát, hogy ott megjelenik, az nyilván egy plusz elem.
Ugyanúgy értelmezik-e meglátása szerint a megbélyegző kifejezést az Európai Bizottság és a magyar kormány szakemberei? Mert minthogyha ezt két teljesen külön fogalomról beszélnének.
Hát ugye a megbélyegzés kérdés az egy érdekes dolog, tehát hogy alapvetően ugye a Velencei Bizottság jelentésében jött elő ez a kérdés, hogy akkor még akkor is, hogyha nyilván maga ez a törvény ők elfogadják, mint egy szükséges és legitim cél, tehát lássuk a Velencei Bizottság, hogy ezt kimondta. Mégis bizonyos, tehát hogy az embernek mégis az érzése, hogy akkor ez ilyen megbélyegző hatású lehet. A bizottság is belemegy a stigmatizálásnak a kérdésébe, viszont azt is látni kell, tehát, hogy alapvetően, tehát hogy mi lenne stigmatizáló az, hogyha valaki büszkén kiteheti azt, hogy mondjuk innen vagy onnan kap ugye külföldről támogatást.
Például, hogyha nagy kormányzati kampányok folynak annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy ez egy rossz dolog.
De hát ilyen alapvetően, tehát önmagában ilyen azért nincsen.
Plakátkampány? Ez nem ilyen típusú volt?
Plakátkampány van, igen, de hogyha egy meglévő információról beszélgetünk, ugye, és már pedig itt erről van szó, akkor önmagában ez a plusz információ, ez nem jelent még nagyon megbélyegzést.
Tehát ezért akartam megkérdezni.
Csak azért mondom, tehát hogy maga, hogyha ugye arra a tényre reflektálunk, hogy van egy plakátkampány, akkor a plakátkampány megbélyegző, ugye? Tehát hogy akkor nem a törvény megbélyegző, ha valaki így gondolja, hogy a plakátkampány megbélyegző, de nem maga a törvény. Tehát pontosan szét kell választani a kettőt, hogy maga a jogi megoldás az nem megbélyegző, az megint más, hogy ha esetleg valaki úgy érzi, hogy van egyfajta politikai párbeszéd, vagy egyfajta politikai dialógus, ami az ő fülét sérti. Tehát ez megint ez szerintem két különböző dolog.
Jó, de ezek már politikai ízlés meg szaglás kérdései. Igen, ezeket valamilyen jogi érvelésrendszerbe megítélése szerint próbálja csomagolni? Bármelyik fél?
Mondom, alapvetően az elgondolás, hogyha megbélyegző, akkor kevésbé attraktív, de alapelvéve ez azért jogilag nem biztos, hogy megállja a helyét.
Mi van, hogyha az ügy a bíróságra kerül, és ott megint többféle döntés születhet? Mire kötelezheti Magyarországot civil szervezetek, külföldön támogatott civil szervezetek ügyében az Európai Bíróság, és mi az, amire nem kötelezheti? Mi van a hatáskörében?
Mondom, ebben az ügyben tényleg csodálkoznék, hogyha ez ügy elkerülne egészen a bírósági szakaszig. Alapvetően tényleg itt nem látok jogi értelembe vett korlátozást. Hogyha ugye mielőtt még a bírósági szakaszba lép, ugye akkor kell, hogy legyen indoklással látott véleményi szakasz. és azt követően kerülhet csak a bíróság elé. Hát amennyiben meg kell látni, hogy akkor a bíróság mit mond, hogy egész pontosan neki mivel van a problémája, vagy akkor kit el tudja mondani, hogy akkor szerinte akkor ez még korlátozás, mi nem szükséges, mi nem arányos, és pontosan melyik az a pont, ami miatt nem az. Tehát azt így előre vetíteni nem nagyon lehet. Ugye pont ez volt ugye az egyik kérdés a Váncei Bizottságnak az anyagával, az, hogy valaki úgy érzi, hogy ez most stigmatizáló, akkor az nyilván, ahogy ön is mondta, az nyilván nem egy jogi érv, és hát nem biztos, hogy a bíróság azt így fel tudja használni, de mondom, nem, ne szaladjunk túlságosan előre, itt még mindig az eljárásnak az előzetes szakaszában.
De itt több eljárásról is lehetett hallani a hírekben. A regisztrációt megtakadó civil szervezetek egyike, vagy talán több is mondta, hogy akik az a céljuk, hogy belső rendes bírósági fórumokon, aztán az alkotmánybíróságon is ezt a kérdést megvitassák, mert annyira biztosak az igazukban. A jogi eljárásoknak a tengerét, ezt a kormány hogy nézi? Tehát azt látja, hogy várjuk meg, amíg itthon születik, nézzük meg, hogy az európai szintéren mi születik. Szóval mi ebben a rendszer, ami az önök fejében van?
Hát a mi fejünkben nyilván az, hogy nekem az a feladatom, hogyha van egy ilyen levelezés az Európai Bizottságról, hogy azt ugye végigkísérni, illetve hát, hogyha per van, akkor a per képviseletnek az ellátása. Tehát ez az én feladatom. Ettől nyilván ugye elválik ugye másfajta belső ilyen jogorvoslati kérdések. De nem hiszem, hogy százszázalékosan mindig el tud válni, mert ugye mi van akkor, hogyha mondjuk egy bíróság elé kerül az ügy, és ugye ezt előzetes döntéshozati eljárás keretében ugye utalja a bíróság elé.
Ugyanaz a bírósághoz, ahová az ügy
megint
a kötelezettségszegési ügyben akár eljuthat.
Igen, így igaz. Tehát ugye erre is van lehetőség. Persze ez is egy klasszikus bevett forma.
Melyikre számít? Számít ilyenre, hogy előbb indul el itthon egy belső bírósági vitából egy előzetes információkérés Európa? Vagy
ez elég hosszadalmas lenne, ugye, és maga a szankcionálási szakasz, ugye ez elég hosszú. Tehát, hogy nem úgy van, hogy egyik pillanatról másikra. Tehát mire ott lesz egy határozat, azért az elég elég sok idő fog odáig eltelni. Tehát, hogy nem lehet rögtön a bírósághoz se fordulni.
Tehát ki kell használni a belső jogorvoslati fórumokat, mire el lehet menni, vagy a bíró igazából bármelyik ügyszakban, bármelyik bíróság dönthet úgy, hogyha nem látja a megoldást, akkor az Európai Bírósághoz megy.
Hát, hogyha mondom, hogyha amint van egy olyan bíróság, vagy amint van egy olyan határozat, amit meg lehet tenni a belső.
De ahhoz az kellene, hogy mondjuk az ügyészség, aki a civil szervezetekkel foglalkozik, feljelentsen egy ilyen civil szervezet, amelyik nem regisztrál.
Úgy bizony.
És ott akkor kezdődhet egy belső bírósági vita, és ott akkor, még kérdés, hogy a bíró dönte úgy, hogy megnézeti, hogy mi van ebben az ügyben, amelyik ügyben egyébként
neki ez nem kötelessége, úgy bizony. Neki ez nem kötelessége, ő csak akkor él ezzel a jogával, hogyha úgy érzi, hogy neki szüksége van a bíróság, ugye az Európai Unió Bíróságnak az iránymutatására.
De alkotmánybírósághoz meg mindentől függetlenül bárki mehet ebben az ügyben.
Most én meg nem mondom, hogy az alkotmánybírósághoz kifordulhat ebben az ügyben.
Mert az tovább bonyolítaná a helyzetet. Akkor ott állna egy magyar bíró egy ügyészségi indítvánnyal a kezében, úgy, hogy még az alkotmánybíróság előtt is folyik egy ügy, meg még az európai fórumok előtt is folyik egy ügy.
Még ez is elképzelhető. Minden elképzelhető. Még alkotmánybíróság is fordult a Luxemburghoz. Tehát, hogy erre is volt példa a múltban.
Született egy európai bírósági döntés a röszkén fogva tartott két bangladesi menekült kérelmező ügyében. Magyarországot marasztalták 10 000 euró kártérítés plusz 8 000 valahány száz euró per költség megfizetésére. De nincs vége az ügynek, mert megy tovább. Új érvelést előadtak?
Hát akkor menjünk el Luxemburgból, Strasbourgban. Igen, tehát látni kell, hogy ennek ugye az IDSZ és Rakmet ügyről van szó, ugye a két bangladesi menekült kérelmező ügyéről. Alapján látni kell, hogy milyen jelenség állunk szembe, és milyen jelenségben született ugye az a határozat, amit megtámadtak a bíróság előtt, és utána úgy mentek ugye Strasbourgba. Tehát alapvetően látni kell, hogy nagyon sokan úgy gondolták, a világ másik felén elővetik a térképet, és rámutattak a térképre, és azt mondták, hogy én akkor Németországba szeretném beadni menekült ügyi kérememet, és Németországba sem Berlinbe, mert az ugye keleten van, hanem akkor inkább menjünk Münchenbe, mert az olyan szép és jó. A menekült ügyi jog viszont nem egészen így működik. Tehát az, hogyha valaki átmegy mondjuk 10 különböző országon, és eljut valahová, akkor nem biztos, hogy már menekült, hanem aztán már gazdasági migráns, ugye? Tehát mert hogyha mégiscsak az első, hogyha valaki menekült, akkor az első adandó alkalommal, ami biztonságban érzi magát, mégis beadja menekült ügyi kérelmét.
Igen, de benne van az a kifejezés, hogy biztonságban érzi magát. Ezt hogy lehet meg, jog hogy ítéli meg, hogy ki az, aki biztonságban érzi magát? Az egy belső érzés.
Hát nem egészen, azért ez egy külső érzés is, tehát ugye a jog úgy ítéli meg, hogy van kettő úgynevezett biztonságos országok listája, ez úgynevezett biztonságos származási országok listája, hogy az, hogy mondjuk például Bangladesbe, akkor hogyha valaki Bangladesbe jön, akkor ő most tényleg őt menekültként lehet tekinteni, menekültként lehet rá tekinteni, illetve a biztonságos harmadik országok listája, ami pedig az, hogy amennyiben ugye ebbe az országba érkezik, és menekültügyi kérelmét előadja, akkor az ő menekültügyi kérelmét ténylegesen elbírálják el, és az ezzel járó, hogy is mondjam, eljárásba akkor tudják részesíteni. Na most, ugye Magyarország felállított két ilyen listát, és ezen a listán szerepel Szerbia, ugye? Szerbia egy uniós tagjelölt ország, akinek ugye van menekültügyi rendszere, működőképes, stb. De hát, hogy alapvetően látni kell, hogy itt senki nem adott le menekültügyi kéremet, mindenki Németországba, vagy Franciaországba, vagy Svédországba akart menni. És ugye ennek kapcsán alakult ki ez a ügy is, ugye Ilyász és Ahmed, ők saját bevallásuk szerint vagy egy árvíz sújtotta térségből jöttek, és Németországba akartak menni dolgozni. Tehát, hogy alapvetően még nem is volt itt menekült ügyi, hogy is mondjam, probléma, kérdés, egyértelmű gazdasági migránsokról van szó, akik ugye Törökország, Görögország, Macedónia, Szerbia, és akkor így jutottak Magyarországra. Ahol ugye 2015. szeptember év nyarán, szeptember ugye menekültügyi kéremet kellett leadniuk, és ugye ez került visszautasításra azzal, hogy ők Szerbiába jönnek, ami egy biztonságos harmadik ország. Tehát ugye ezek a faktuális elemek, amikre ugye ez a határozat épül, és ami jogilag sokkal izgalmasabb az, hogy ugye ez az ítélet, hogy a bíróság kimondta, hogy az a tény, hogy valaki egy tranzit zónában, még akkor is, hogyha azt elhagyhatja fizikailag, akkor úgy kell arra tekintni, hogy fogva van tartva, és hogyha fogva van tartva, akkor hogy egy közigazgatás eltezatot kell hozni, hogyha fogva van tartva, akkor nyilván jogorvoslata léhet ezen a határozat ellen. Na, ugye ez 2017. március 14-én jött ki ez az ítélet, ugye az első fokon, ugye ez a kamara ítélete, és ugye egy adott államnak ugye 3 hónapja van, hogy a nagy kamara elé utalja ezt az ügyet. Erről egy panel dönt, valószínűsíteti, hogy szeptember-októberben esetleg lesz egy ilyen paneli határozat, ami majd eldönti, hogy akkor a nagy kamara elé utalja az ügyet, vagy sem.
De Magyarország ebben az ügyben valamilyen elvi tartalmú döntést óhajt kimondatni? A nagykamarával? Mert a dolog értelme az lenne, nyilván nem ennek a két embernek a sorsa az igazán fontos, persze, ebben a történetben.
Egyértelmű. Tehát, hogy nyilván olyat kimondani, hogyha valaki fizikailag elhagyhat egy területet, hogy az fogvatartásnak minősül, az szerintem egy elvi jelentőségű kérdés, és ugye erre tekintette. És ez nem csak Magyarországot érinti. Tehát ugye látni kell, hogy az uniós jog pontosan lehetővé teszi ezt a megoldást, ugyanis az eljárási irányelv, ugye, ami ezt az egészet ugye szabályoz a uniós szinten, ezt a kérdést, az lehetővé teszi, hogy nem kell beléptetni egy ország területére valakit, legalább 4 hétig, tehát erre van lehetőség, van egy 4 hetes határidő, illetve nem lehet valakit azért őrizetbe venni, mert túl menekült ügyi kérelmet ad le. Tehát, hogyha ezt a kettőt összeolvassuk, akkor az uniós jog ilyen is lehetővé teszi ezt, amit a magyar szabályozás is megtett. Tehát ezért az úgy érzem, hogy itt egy elvi jelentőségű kérdésről van szó, amit mindenféleképpen jó lenne, hogyha a nagykamarát is tisztázna.
És ha tisztázna, akkor nem kellene változtatni a mi viszonylag új menekült ügyi rendszerünkön, ami alapján, vagy aminek a hatására ez az egész ügy elindult.
Ugye ez még a 2015 szeptemberi megelőző tehát menekültügyi eljárásokra keretében alakult ki, de alapvetően nyilván egy olyan megoldásról van szó, ami a mai napig is életben van, tehát hogyha ez elvi jelentőségű kérdés tisztázódna, akkor effektíve semmiféleképpen nem kéne az nyúlni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kecsmár Krisztián európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.